Testvéreim, kegyelem legyen velünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 34. Zsoltárunknak első versét. 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Jelenések könyve 7. fejezetének 9-től a 17-ig terjedő ige szakaszából. Isten igéjét figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt? Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói is lehessünk. Amen.
Foglalj el helyét a gyülekezet. És folytassuk az Úr dicséretét 277-es dicséretünkkel, 277-es dicséretünk első 3 versének éneklésével. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem!
Segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, boldog hálaadással jöttünk fel e szent egyházba, hogy a hívek közösségében, a testvérek gyülekezetében magasztaljunk téged, és áldjuk teremtő csodádat, áldjuk a te hatalmadat és dicsőségedet ezen a reggelen is. Magasztalunk, Urunk, nem csak a teremtett világért, annak szépségéért, gazdagságáért, csodáért, legfőképpen azonban az ember életéért. És köszönjük, hogy a bűnbe esett embert egyszülött fiad áldozatával kiszabadítottad, megváltottad, és ez a reggel, ez a nap is emlékeztet minket a feltámadás hajnalára. Végy dicsőséget, Urunk Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, aki élsz és uralkodsz, aki, mint az Isten báránya, a trónusnál, középen és életünk közepében ott vagy. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt érthetővé és nyilvánvalóvá tetted számunkra. Mi mégis szégyenkezve, bűnbánattal, és szomorúan valljuk, hogy sokszor nem gondoltunk rád. Nagy, hibás érték átrendeződések voltak az életünkben. Azt gondoltuk, hogy nekünk kell középen lenni. És mindenféle olyan életlátásokat dolgoztunk ki, amely kihagyott téged a saját életünkből. Bocsáss meg, Urunk! Kérünk téged, engedd látni, hogy egyedül benned, veled és általad van életünk, örök életünk. Engedd meg, hogy a mi Isten tiszteletünk itt, ebben az ősi templomban, a mennyei Isten tisztelet része lehessen ebben az órában is. Jöjj közénk a lélek által, tisztíts meg, és szentelj meg minket, hogy méltók legyünk a te dicséretedre. Így kérünk, hallgass meg, áld meg igédet, a gyülekezetet, az Anya Szent Egyházat, ezt a várost, a mi népünket, áldj meg bennünket igéd áldásaival, és hallgass meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Testvérek, a 223. dicséret első versét énekeljük. A 223. ének, Istenem, én nagy bűnös ember, így kezdődik.
Mentségért hozzád fog. irgalmas kérlek én nekem.
Szeretett testvérek, hallottuk az ígét, és azokból János apostol mennyei jelenésekről írott könyve 7. fejezetének 14. versétől a 17. versig terjedő szakaszból újra olvasom az ígét, melynek alapján Isten lelkének segítségével szólni szeretnék előttetek. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és imádják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a királyi széken ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap, sem más hőség nem tűz rájuk. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Kedves testvérek, a mennyei jelenések látomásait olvassuk görög szóval, de az európai kultúrában is, itt nálunk Magyarországon is közismert görög szóval, apokalipszisnek nevezzük, hiszen beszélünk a jövőről, mint apokaliptikus bekövetkezendőkről, az ítéletről, és beszélünk úgy, mint ahogyan a világot Isten teremtette, a világot Isten fogja bevégezni. Itt különbséget kell tenni, ám bár a mai szolgálatomnak nem témája, hogyha az ember a saját erejéből, a saját akaratából felrobbantja ezt a világot, mert azt is meg tudja tenni az ember, már rendelkezésére áll minden energia, amelyel ezt a világot miszlikekre lehet robbantani, az nem egyenlő a világ végével. A világ Istennel kezdődik, és a világ Istennel végződik. A prófétánál többet lát az apokaliptikus író, mert ennek az egész könyvnek, a jelenések könyvének a kulcsmondata, és miután a 7. fejezetet olvassuk ma már, akik naponta olvassák az igét, azok már el is olvasták. Az első fejezet 19. versében olvassuk. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezután. Nem állítjuk, hogy, és a Biblia tudósai sehol sem állítják, hogy pontosan és teljesen értik ennek a könyvnek minden részét és egész jelképrendszerét. Hiszen itt az élő Isten közelében, a felolvasott ígék szerint is döbbenten úgy érezzük, mintha ott lenne, szóval ott van a négy élő lény, gondoljátok el, a jelképrendszer, a föld akkori látás szerint négy szögletű, a föld négy sarkáról van valaki, aki az ott lakókat, ott lévőket képviseli, azaz az egész teremtett világot. Ott van a 12 törzset, kettesével képviselő 24 vén, ott van a 7 ágú aranygyertyatartó. A lényeg azonban az, hogy ott az élő Isten trónusa, és előtte a bárány, a názáreti Jézus, aki a Krisztus, és őt dicsőíti az angyalsereg és a teremtett mindenség. Nem mondjuk, hogy minden jelkép részét értenénk, de miért akarjuk mi érteni az Isten? az Isten megenged nekünk érteni annyit, amennyi a mi életünkhöz, üdvösségünkhöz, boldog földi életünkhöz éppen elég. Bár csak azzal foglalkoznánk, és Isten előtt kedves, boldog életet tudnánk élni. Veszekedések, zúgolódások, hitetlenség, szélsőségek, egymás ellen támadó indulatok, és minden egyéb bűn nélkül. Bár így lehetne. És aki olvassa a könyvet, talán nem botránkozik meg, ha azt mondom, miközben az Isten ítélete rajzolódik fel, milyen kár, hogy erre mi nem szívesen gondolunk. Testvérek, sokféle tanításunk van az életről és a halálról. Természetesen ez mind egy a Szentírásból. Mégis, mondhatjuk azt, hogy a halál számunkra az életünk megítéltetése, legalábbis a földi része. Hiszen Isten egyszer azt mondja, hogy elég. Az élet tart tovább, Istennél. Aki nem ismerte Istent, ahogy ez a könyv nagyon keményen, olvassátok az utolsó fejezetet el, ahogy megítéli az embert, és azt mondja, hogy az Istent nem ismerő emberek kívül maradnak. Ezért fontos ám, hogy egy embernek két születésnapja legyen. Az, ami természetesen a születési anyakönyvi kivonatban van, amikor testként megszülettünk erre a világra, és amikor Krisztusban megismertük Isten szeretetét, és hozzátértünk. Most ebben a fejezetben mint egy vihar előtti csönd van, hiszen már megtörtént a hatodik pecsét felnyitása is, és itt most, mintha ebben a folyamatban egy pillanatra megnyílna az ég, és látnánk a mennyei Isten tiszteletet. És a következő nagyon fontos üzeneteket hordozza számunkra ez az ige. Isten megjelöli az övéit. A ti édesapátok, de sokkal inkább a nagyapátok, azok, akik a jószágot hajtották a legelőkre, a jószágot megjelölték. Aztán nem csak azért, hogy megismerjék, hanem hogy a tulajdonjog elvitathatatlan legyen a számos állatot, ahogy a jószágot, a barmot, tehát a nagy állatot hívja a magyar nyelv, villoggal, égetett bélyegzővel megjelölik, mint egy azonosítják. A rabszolgát is megjelölték. És ne vegyétek rossz néven, Isten megjelölt minket. Megjelölt a keresztség jelével. Megjelölt minket a keresztség vizével. Megjelölt minket önmagával, amikor szövetséget kötött velünk. És amikor ígéretében részesített, hogy én veletek vagyok minden napon. A hova tartozás kétségtelen jele az a pecsét, amiről itt beszél az íge, hogy tudnélik mi Krisztusban, már most itt a mennyei Isten tisztelet részesei vagyunk, és az ő megjelölt, de Krisztusban megváltott gyermekei vagyunk. És amikor itt arról beszél az ige, hogy minden népből, fajból és minden törzsből, nyelvből hatalmas sokaságot lát, ez már nem a szenvedő egyház, hanem a győzelmes egyház, ez már az anyaszent egyház teljessége. Akiket elhívott, ez a sokaság az üdvözültek gyülekezete. A győzelmes egyház. Isten ígéretei beteljesednek, és látjátok, a fehér ruha, a pálma ág, a győztesek jelvénye, a korabeli jelképrendszer jelenik meg, de azonnal értjük, akiket fehér ruhába öltöztetett, azaz saját vérében mosta le rajtunk és ruhánkon lévő összes bűnünket, hogy megfehérítsen minket, hogy méltóképpen állhassunk meg Isten színe előtt. És az az ének, amit felcsendül, Isten és a bárány győzelmét hirdeti, mert nem az ember győzött, hanem az Isten. Sőt, Isten úgy győz, hogy minket is, a mi óemberünket, a mi Isten ellen lázadó önmagunkat is legyőzi. És a mennyei Isten tiszteletet jeleníti meg a prófétait előttünk. Érdekes lenne, csak utalok rá, hogy ezek az Isten tiszteleti részek, kötött szövegek, himnuszok egyrészt a zsinagógai jelenlétben, közösségben, másrészt pedig az anyaszentegyházban, sőt, mi több, szinte azt mondhatnánk, hogy nem tudatosan, de nyilván Isten által tudatosan, a felekezetek Isten tiszteleteiben és liturgiáiban is megjelennek. Mi magunk is biblikus szövegeket mondunk. Volt vagy 15 éve itt egy olyan rendezvény Kecskeméten, ahol nagyon sérült emberek voltak együtt, szellemileg épp emberek, de például fekvő, kerekes ágyon tolták őket, mert felülni se tudtak. És akkor ez egy hétig tartó konferencia során egy nagy Isten tisztelettel ért véget, ahol közös úrvacsora volt. A jelenlévőknek talán a harmada volt református evangélikus. Meglepő élmény volt számomra, hogy ott ültek öreg katolikusok, római katolikusok, és valamelyik a végén odajött az Isten tisztelet után, és azt mondta, hát nem is tudtam, hogy a ti liturgiátokban ennyi íge van. Én pedig azt mondtam neki, hogy magától, azaz Istentől érthetően van ez így. Így jelenik meg előttünk ez az Isten tisztelet. Ezért fontos, és ezért gondolják meg azok, akik a Bibliát, a Biblia nyelvét állandóan az utca nyelvére akarják változtatni és fordítani, hogy a ma embere értse meg. Nem. A ma embere, ha meg akarja érteni az Istent, akkor legyen szíves, és azt hallgassa meg, azt ragadja meg, azt keresse meg, amit az Isten mondott. Mert amikor beteg vagy, testvér, te keresed az orvost. Te mész utána. Figyeljétek meg, én az ember, jöjjön az Isten hozzám. Figyeljétek meg, micsoda, nem is vesszük észre, hogy ilyen nagyjá növünk hirtelen. És ebben a mennyei Isten tiszteletben is, annak földi részében Isten igéje szólal meg, és Isten igéje tükröződik. Persze lehet ez úgy, mint ahogy most olvastuk a napokban, Lót, miután Isten mondja, hogy itt az ítélet, menekülj, szól a vejeinek, gyertek. Azok azonban azt mondták, biztos viccel. És nagyon sok ember gondolja ezt itt Kecskeméten is, ó, hát ami a templomba történik, legyint rá, az egy vicc. Persze, amit itt az Isten mond, az dicsőséges, vagy ítéletes, tragikus valóság, mert az Isten mondja. És a fehér ruhás sereg a pálmákkal a kezükben, Jézus Krisztusban hívő, megtértek gyülekezete az anyaszentegyházban, a bárány bűntörlő áldozatának ajándékaként. Ez az üdvözítő kegyelem. Érdekes, a Biblia tudósai is, ugye az ember, még a nagy ember is gyarló ember, Luther nem vette észre, hogy Istennek kegyelemből hit által fölajánlott üdvözítő kegyelme mennyire benne van ebben a könyvben. Luther nem vette észre. Ő is félretette. Nem magyarázta. Mert Isten feltétel nélkül üdvözítő szeretete ez. Nem mondta, hogy a kicsik vagy a nagyok. Nem mondta, hogy az ilyen vagy olyan családból származók, hanem azt mondja, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Akik tehát oda mentek, oda mennek Jézus Krisztushoz. Akik hit által elfogadják az ő bűntörlő áldozatát. És azt is látjuk ebben a képben, hogy a szenvedések mélyéről jön ez az egyház. És a hívő ember valóban úgy van, úgy kell, hogy ragaszkodjon az igéhez, hogy annak minden következményét vállalja. És akkor gondoljátok meg, hogy mennyi ilyen kis kompromisszumra serkentő biztatás van bennünk. Nem kell az oroszlán szakállát ráncigálni. És az a mélyen hívő négy kárpátaljai lelkész, aki a generalissimusnak megírta a levelet, mert azt látták, hogy most már minden mértéket felülhaladt, hogy az Isten igéjét megtiporja, természetesen az életével játszott. De megírták a levelet. És 1934-ben, most éppen 75-ös évfordulóval emlékezünk a Bármeni nyilatkozatra. Az a 8 egyházi vezető, akik aláírták 34-be, még milyen kicsi a későbbi óriási Führer, megírják ezt a nyilatkozatot, aláírják, és közülük csak egy marad életbe, mert arról tesz a Führer, hogy ezeket az embereket öljék meg. Azzal ő nem törődött, hogy az élő Isten beszédét mondják. Az a szenvedése a keresztény embernek, amit Jézus így fogalmaz meg, amikor ott tehetetlenkednek a tanítványok, ezt mondja Jézus. Hát meddig kell, hogy még szenvedjelek titeket? Hát azaz, meddig kell még ebbe bűn közegbe az értetlenség, a hitetlenség, az aggodalmaskodás, a szeretetlenség közegében lennem? De hát ezt vállaljuk. Így jelölt meg minket, hogy ezzel a hittel és ezzel a hűséggel legyünk bizonyságtévői Jézus Krisztusnak. És azt látjuk, hogy ő, a jó pásztor, vezeti az övéit az örök élet igéinek forrására. És a szenvedéseknek emléke se marad, mert Isten letöröl minden könnyet. Valahogy ez olyan számomra, mint a kisgyermek. Olyan keservesen tud sírni. Akkora nagy könnyek jelennek meg a szemében. És ahogy megvigasztalja az ember, még ott a könny, de már mosolyog. Isten így töröl le a mi szemünkről minden könnyet. És örök élet drága ajándékával vigasztaló szeretete mosolyra indít minket. És ha össze akarnám szedni ezeket, amikről eddig szó volt, a következőket summázom. A bárány Jézus Krisztus középen van. A trón is középen van. Nem én vagyok középen. Nem az ember van középen. Ő, Jézus Krisztus. A mi életünkben is. A mi értékrendünkben is. Aztán az a bárány, Jézus Krisztus, aki ott van az élet és életünk közepén, gondoskodik rólunk, ő legelteti az övéit. Azaz, tőle kérjük el általa mondottan mindennapi kenyerünket. És megadja. És úgy legeltet minket, hogy nem csak testünkről gondoskodik, hanem elvezeti az övéit az élet vizének, és az örök élet vizének forrásaihoz. Itt van Isten igéje a kezünkben. És Isten, ami mennyei atyánk, a bárányért, Jézus Krisztusért, az ő áldozatát elfogadókat, azt megtartó, gondoskodó és arra figyelő népét üdvözítő szeretetébe fogadja. És azt mondja, menj be, amikor várni kell őt, amikor hűséggel kell várni őt, amikor kitartani kell, és megérkezik, és kinyitják az ajtót, akkor azok, akik ott vannak a hűség vártáján, azok mind bejöhetnek. És őket ott nem vizsgálja. Azok, akik magukat egészen ráhagyják, akik elfogadják, hogy életüket ő tisztítsa meg. Ezért akar ő középen lenni. Így értsed, hogy Isten vigasztaló, irgalmas szeretete, a minden ígéretek beteljesítője. És miért gondoljátok, és én annyiszor csodálkozom, ez is egy képtelenség bennünk. Az emberek élik a maguk életét. A halálról nem nagyon lehet beszélni, azt mondják, ugyan nagy tiszteletűr, azt hagyjuk a végére. Arról ne is beszéljünk. És közben életünknek legalább úgy hozzátartozója, mint a születés. Miért nem lehet róla beszélni? Azon is csodálkozom, egész életükben Isten, Isten igéje nélkül éltek. A temetésre mégis oda hívják a lelkipásztort. A család soha nem jár templomba. Ezt a mi nyelvünket nem érti. A kifejezéseink ismeretlenek számára. Akkor miért ragaszkodik? És többször előfordult, hogy a család rendelt ugyanarra temetésre társadalom vagy társadalmi temetési szónokot is. Nem minősítem. Szóval, akik a Krisztusban vannak, akik a Krisztusban élnek, akik a Krisztusban halnak meg, azoknak örök életük van. Még élsz. Most intézkedjél, hogy Krisztusban légy, hogy fogadd el őt. Mert életet, örök életet munkál. És akkor ennek a krisztusi hívásnak lesz majd a következménye, hogy észreveszed melletted a másikat, a nyomorultabbat, a szegényebbet, a szolgálatra szorulót, és te is elindulsz, hiszen az Anya Szent Egyház nagy családja, a fehér ruhába öltözöttek, és a pálma ágat kezükben tartók nagy, szent, örök közössége, az egyetemes Anya Szentegyház. Ugyanezt fejezi ki a görög szó, a katolikos Anya Szentegyház, vagy ahogy ellatinosították a magyarok, a katolikus Anya Szentegyház. Isten minden nyelvből, minden népből, minden fajból, minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, a világ kezdetétől fogva annak végéig kihívott szent gyülekezete. Isten legnagyobb csodája Krisztusban az Anya Szentegyház. Ebbe öleld bele. Ebbe éld életedet az ő dicsőségére és életed üdvösségére. Ámen. Szeretett testvérek, a 394. énekünket énekeljük, a 394. dicséret második versét. A 394. ének hullámok, ha rémítenek méretetlen víz felett, nem a gája rabokra utal ez a szövegrész, mint ahogy később gondolták, vagy a velem egykorúak még a ezt megelező énekeskönyvben úgy találták, mint a gája rabok énekét. De nagy erővel és bátran fejezi ki, és adja ajkunkra azt a könyörgést, és azt a bizonyosságot, hogy neki van hatalma örök életre tartani minket. Énekeljük a 394. ének második versét. Foglalva a testvérek, könyörögjünk. Végy dicsőséget, kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztus által, szabadító, bűntörlő, hófehér ruhába öltöztető kegyelmedért. Köszönjük igédnek egyértelműségét, hadd kérjünk, segíts minket pontosan érteni, és az igének minden következményét vállalni. Hisszük, hogy te megtartasz. Hisszük, hogy megőrzöl. Hisszük, hogy a tieidet magadnak tartod, Urunk. Így köszönjük a mi atyáink, eleink hitét, bizonyságtételeit, templomépítő hűségét, az Anya Szentegyházat munkáló minden áldozatát. Köszönjük mindazt, amit építettek, iskolákat, és minden lehetőségét annak, hogy mind azok, akik akarják, azok megtalálhassanak téged, Urunk Jézus Krisztus, a győzelmes király, az Isten bárányát, hogy bűntörlő hatalmaddal a téged keresők bocsánatot nyerjenek. Köszönjük a te ígédet. Így imádkozunk azokért, akik a bűn miatt most is szenvednek, a feszültségeket, az ütközéseket, a különböző emberi indulatoknak következményeit szenvedik. Könyörülj, Urunk, rajtunk, hogy lehessünk, mint a te népednek egy nagy családja, egymás terhe hordozói, és lehessünk valóban egymás számára bátorítás, biztatás, élő reménység, hiszen ígéd ezt ajándékozza napról napra, ezt munkálod bennünk a Szentlélek által. Dicsőítünk, Urunk, irgalmas, aláhajló szeretetedért. Eléd hozzuk a mi gyülekezetünket, Urunk, kecskeméti egyházközségünket, könyörülj a mi bizonyságtételünkön, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk rád mutatni, és a te kegyelmedet élni és hirdetni. Segíts, Urunk, te magad győzz le minket, hogy te lehessél életünk központjában. Így hozzuk eléd a nyomorúságban lévőket, könyörgünk a betegekért, hogy gyógyulást találjanak, a gyászolókért, hogy vigasztalást lejjenek, a közös útra indulókért imádkozunk, hogy a házasság útján veled járva valóban téged követő, megváltott gyermekeid lehessenek. Imádkozunk a családokért, a gyermeket nevelőkért, a gyermeket várókért, könyörgünk a kismamákért, áld meg őket, Urunk. Eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik emberileg nagyon nehéz helyzetben vannak. Ígéretek ellenére, a hazugság gyümölcseként, munkanélkül, az élethez szükséges infrastruktúra teljes híjával, egymás terhét hordozó szeretetünk, hadd emelje önként azt, aki már nem bírja emelni terhét. Imádkozunk ezért a városért. A városban annak épülésén fáradozókért, vezetőkért. Imádkozunk, Urunk, a Magyar Református Anyaszentegyházért, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt, ahol magyar reformátusok téged dicsőítenek. Imádkozunk, Urunk, népünkért, hogy megszabadulva a bűn minden csalárdságától fehér ruhába öltözött néped lehessen, győzelmes néped. Így imádkozunk és hozzuk eléd életünk egyéni kérdéseit, egész önmagunkat, hiszen te teljesen ismersz minket, hallgass meg, és hallgasd meg, Urunk, kérünk Krisztusért, a mi csendben elmondott imádságunkat. Édesatyán, köszönjük, hogy Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, a hálaáldozat Isten tiszteletünk része az Anyaszentegyház fenntartására és javára, azokból, amelyeket Isten maga adott nekünk, hálaadással az ő dicsőségére éljünk. Isten áldását fogadjuk. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.